Véres összecsapások Kijevben, használhatják lőfegyvereiket a rendőrök, csak ma 40-nél több halott lehet. Ungváron a rendőrök esküdtettek a tüntetők mellett, Nyugat-Ukrajnában az ellenzék kezén a közigazgatás. Összefogással a lehetetlennek tűnő feladatok is lehetségesek, mondta Orbán Viktor Komáromban az Újgát alapkőletételénél. A híradót látják, jó estét kívánok! Éles lőszerrel látták el a rendőröket Ukrajnában az úgynevezett terrorista ellenes műveletek keretében, miután a belügyminiszter aláírta az erről szóló parancsot. Ellenzéki források szerint több mint 60 tüntető halt meg Kijev központjában a mai összecsapásokban. A tiltakozókat célzott lövések találták el, közölte a jobboldali radikális szabadságpárt képviselője. A CNN amerikai hírtelevízió ugyanakkor azt állította, hogy legalább 100-an vesztették életüket Kijevben. Az ukrán belügyminisztérium közölte, a rendőrségnek joga van fegyvereket használni ahhoz, hogy kiszabadítsák azt a 67 rendőrt, akiket foglyul ejtettek a tüntetők. A belügyminiszter felszólította a kormány ellen harcoló ellenzékieket, hogy tegyék le a fegyvert és térjenek vissza a tiltakozás békés formájához. Az ellenzék vezetőit pedig arra kérte, hogy határolódjanak el és ítéljék el a radikális cselekedeteket. Az ellenzék egyik vezetője, Arszenyi Jacenyuk elismerte, hogy már nehezen tudják kordában tartani a tüntetőket, és az ellenzék már nem ura a helyzetnek. A Viktor Janukovics ukrán elnök vezette kormány és az ellenük tiltakozók egymást hibáztatják az erőszak elhabrapózásáért. Az MTI fotóriportere az egész napot Kijev belvárosában töltötte. Belicai Lászlót nem sokkal ezelőtt telefonon értük el. Azt mondta, a mesterlövészek miatt életveszélyes a helyzet. Folyamatosan viszik a sérülteket az ideiglenes kórházba.
Az Ukrajna hotelban voltam, amit egyébként most berendeztek egy ideiglenes kórházzá, alakítottak át, az alsó részét legalábbis. Éppen behoztak egy embert, akit minden 200 méterre lőttek fejbe. Most próbálnak segíteni rajta. Teljesen érthetetlen egyébként ezen a részen, ahol meglőtték. Ott eddig teljesen nyugodtan lehetett sétálni, vagy hát jönni-menni. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy melyik részt tudják belőni éppen a mesterlövészek. Az a furcsa, hogy itt nem érzem magam veszélyben, de hát azon a helyen, ahol egyébként ezt az embert lelőtték most egy 20 perccel vagy 15 perccel ezelőtt, ott elég gyakran megfordultam, és sokan jobb lett ennek. Ez most egy lövés volt például.
Interneten keresztül értük el ismét Szakó Istvánt, aki Kijevben él. Tegnap hajnalban felrobbantották irodáját a Függetlenség terén. Az internet kapcsolat azonban egyre rosszabb az ukrán fővárosban, ezért a felvétel minősége is rosszabb. A férfi azt mondta, a külvárosban továbbra is nyugalom van, de nagyon nehéz eljutni Kijevbe, folyamatosan ellenőrzik az utazókat.
Kijev külterületén teljesen körbe van véve, el van blokádolva a rendőrség által. Ellenőrző pontokat állítottak a hidakon, a fő bevezető utakon, az összes többi mellékút az teljesen 100%-ban le van zárva. Sebe nem lehetje.
Ungváron a rendőrség átállt a tüntetők pártjára, a kárpátaljai városban a néptanács vette át a hatalmat. A központi kijevi hatalom kezéből kicsúszott egész Nyugat-Ukrajna irányítása, miután a tüntetők minden nagyobb városban, Lugban, Lembergben, Ivano-Frankovskban, Ternopolban megszállták a közigazgatási rendőrségi ügyészségi épületeket.
Tüntetők rugdosság az Észak-Nyugat-Ukrajnai Luc közigazgatási vezetőjét. A férfi ugyanis többszöri felszólításra sem volt hajlandó lemondani. Bilincset raktak a kezére és leteperték a földre. Több városból is hasonló bántalmazásokról érkeztek hírek. Lembergben is elfoglaltak több középületet a tüntetők az elmúlt napokban. Többet fel is gyújtottak. Autókat rongáltak meg, megsemmisítették az ügyészség irattárát. Nagy az elégedetlenség. Lembergben láttam, hogy felgyújtották az egyik kaszárnyát, ahonnan Kijevbe akarták küldeni a katonákat. Megrongálta a tömeg a biztonsági szolgálat és a rendőrség épületét. Az a véleményem, hogy tovább fognak folytatódni a véres események. Nyugat-Ukrajna ugyanis a forradalom fő támogatója, mondja ez az újságíró, aki több napot töltött Lembergben. Közben Ungváron átálltak a tüntetők oldalára a rendfenntartók. Több ezer tüntető előtt fogadott hűséget a népnek a kárpátaljai megyei rendőrség teljes állománya, még a különleges egységek is. Mi teljesítettünk szolgálatot Kijevben, de most az egységünk minden tagja itthon van, és a mai eskütétel után itthon is marad. Mi nem bántottunk soha egyetlen civilt sem, mondja parancsnok. Nem sokkal később az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai vezetője is arról biztosította a tiltakozókat, hogy az általa irányított testület a nép mellett áll, és nem fog végrehajtani semmilyen törvényellenes parancsot. Kárpátalját ezentúl a helyi néptanács irányítja, amely betiltotta a kormányzó régiók pártját és a kommunista pártot is a megyében. Megtörtént a hatalomátvétel a megye eddig irányítóitól. Ez egyféle garancia arra, hogy nálunk nem lesz vérontás, mondja ez a tüntető. A tiltakozók elfoglalták a megyei televízió és rádió épületét is. Azt mondják, a műsorkészítésben nem szólnak bele, de szigorúan őrzik az intézmény bejáratát.
Brüsszelben megkezdődött az uniós külügyminiszterek rendkívüli tanácskozása, melyen az Ukrajnával szembeni szankciókról dönthetnek. Hírügynökségi információk szerint fegyverembargót vezetnek be, és megtiltanák a fegyverként használható eszközök bevitelét Ukrajnába. A brüsszeli tanácskozáson nincs jelen a német, a francia és a lengyel diplomácia irányítója, akik Kijevben tárgyalnak Viktor Janukovics elnökkel, és a tervek szerint az ellenzékkel is egyeztetnek. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják a brüsszeli találkozó résztvevőit. És most Brüsszelből kapcsoljuk tudósítónkat, Baracka Esztert. Szervusz Eszter, véget ért már a rendkívüli tanácskozás, és milyen döntés született a szankciókról?
Jó estét kívánok! Az ülés még tart, de úgy tudni kiszivárgott hírek szerint, hogy a megállapodás már nincs messze. Az állásfoglalás tervezet szerint és a kiszivárgott információk alapján, amivel számolni lehet, az egyrészt a beutazási tilalom azokkal szemben, akik az erőszakért okolhatók, vagyonbefagyasztás, a tömegoszlatáshoz használatos eszközök exporttilalma, ugye vízágyuk, gumibotok például. Jelen pillanatban úgy tudni, hogy a fegyverembargó lekerült a napirendről, ellentétben azzal, hogy felkerült viszont az, hogy a civileknek, az ukrán civileknek a beutazását megkönnyítenék az Európai Unióba. Hogy ez konkrétan mit jelent, majd később kiderül. Az is nyilvánvaló most már, hogy a német, a francia és a lengyel külügyminiszter befejezte a tárgyalását Kijevben, és állítólag ők egy menetrendet tettek le az ukrán elnök asztalára, azt javasolták, hogy ez lehetne a válság megoldása, a rendezés alapja. Ennek a lényege egyrészt egy átmeneti kormány lenne, az alkotmány reformja, valamint új elnök és parlamenti választások. A miniszterek a korábbi tervekkel ellentétben már nem jönnek vissza ide Brüsszelbe, de forró dróton tartják a kapcsolatot a kollégákkal.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! Orbán Viktor miniszterelnök délután a magyar-ukrán határ térségében tart helyszíni szemlét, és ellenőrzi a magyar hatóságok közegészségügyi intézmények felkészültségét, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MTI-vel. Pintér Sándor belügyminiszter még délelőtt összehívta az operatív törzset, hogy összehangolja az ukrán helyzettel kapcsolatos intézkedéseket. A belügyminisztérium közlése szerint a rendőrség, a katasztrófavédelem, a bevándorlási és állampolgársági hivatal, valamint az országos mentőszolgálat felkészült az ukrajnai válság kezelésére. Súlyos és hibás lépés sorozatot követett el Janukovics azzal, hogy erőszakosan próbálta felszámolni a kezdetben békés tüntetéseket, állítja a Hírodónak nyilatkozó szakértő. Ugyanakkor a tüntetések is eltértek az eredeti céljuktól, mondja, már nem az uniós társulási megállapodás visszavonása tartja a barikádokon az embereket, hanem az elmúlt 20 év elkeseredettsége.
Békés tüntetésekkel kezdődtek 3 hónappal ezelőtt a mára már több tucat halottat követelő összecsapások Kijevben. Az ukrán kormány tavaly novemberben váratlanul az uniós diplomácia szerint moszkvai nyomásra lemondta a társulási megállapodás aláírását az unióval, ami az EU és Ukrajna közeledését jelentette volna, ezért vonultak utcára békés tüntetők.
Janukovics már most politikai hulla.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint súlyos és hibás lépés sorozatot követett el Janukovics azzal, hogy erőszakosan próbálta felszámolni a kezdetben békés tüntetéseket. Ezzel olyan helyzetbe hozta magát, ami lehetetlenné teszi a békés megoldást, és elnökként elvesztette legalitását.
A hatalom bele van, ő eredezte magát egy olyan zsákutcába, onnan már vélhetően csak erőszakos kiút van. Az ellenzéki pártok pedig már nem tudják kontrollálni azt, ami az utcán történik, és egy gyakorlatilag a fél országra kiterjedő lázadásnak vagyunk a tanúi.
Folyamatosan ez a probléma mind a mai napig, hogy van-e fizetés, van-e nyugdíj, van-e ösztöndíj, van-e bármiféle jövedelem, amiből el tudom tartani a családot.
Időközben a tüntetések is eltértek az eredetileg kitűzött céljuktól. Már nem az uniós társulási megállapodás visszavonása tartja a barrikádokon az embereket, hanem az elmúlt 20 év elkeseredettsége, mondja a Tudományos Akadémia szakértője, aki szerint az országban elhatalmasodott korrupció, szegénység és kilátástalanság ellen küzdenek az ukránok.
Az elkeseredettség a gazdasági helyzettel, amit a politikai hatalom rovására írnak, mondván, hogy csak a saját meggazdagodásuk, illetve az oligarchák érdekeit szolgálják, és a józan paraszti észre fel nem fogható módon a nép javát nem.
Miközben a nehéz helyzetük felszámolása miatt vonultak egyre többen az utcára, Ukrajna gazdasága nehéz helyzetbe került. Az ország csődkockázata folyamatosan emelkedik a piacokon, a szakértők az ukrán gazdaság összeomlásától tartanak.
Ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk, mondta Orbán Viktor Komáromban a várost, almásfűzítőt és térségét védő gátrendszer alapkőletételekor. A 7 milliárd forintos beruházás 29 ezer embert és fontos ipari üzemeket véd majd az áradásoktól.
Minden idők legnagyobb dunai árvize volt a tavaly. Az áradás 95 települést érintett, 1570 embert kellett kitelepíteni. A védekezésben 10 milliónál is több homokzsákot használtak fel, az egyik legkritikusabb helyszín Komárom almásfűzítő térsége volt. Egy 4 kilométeres szakaszon csak a Bécs-Budapest vasútvonal töltése tartotta a vizet. Több vagonnyi homokzsákkal kellett itt védekezni, hogy ne öntse el a víz a településeket. Ezek a felvételek most készültek. Jól látszik a vízmérce teteje, amely az eddig mért legmagasabb vízszintet mutatja. Ennyivel magasodott a sínek fölé a tavalyi ár.
Azt lehet mondani, hogy ingyen jegyünk van a vasútnál, hiszen a kritikus helyekre csak homokzsákot, csak vonattal lehetett beszállítani, katonákat kellett bevinni, és nagyon nehéz körülmények között kellett védekezni. Rendkívüli védvonalat kellett képíteni, és ez rendkívüli emberek kellettek.
Az új gát a sínek mellett épül 7 milliárd forintból, 10 kilométeren pedig megújulnak a védművek.
Magyarország ma olyan állapotban van, amit biztatónak lehet mondani.
Az alapkőletételen a miniszterelnök azt mondta, csak akkor lehet fejleszteni, építeni, ha működik a gazdaság. Orbán Viktor a közelmúlt katasztrófáit számba véve úgy fogalmazott, egy tanulság van, nekünk nem mondják, hogy valami lehetetlen.
Erre a vízre is azt mondták az évszázad árvizére, hogy lehetetlen megfogni. A beregi újjáépítésre azt mondták, hogy nem lehet egy év alatt megcsinálni. Kolontára azt mondták, hogy azt soha többet újjáépíteni nem lehet. És sorolhatnám tovább. És mindegyiket megcsináltuk. Azért csináltuk, mert tisztelt hölgyeim és uraim, mert Magyarországon 2010 után, illetve visszagondolva még a 2002 előtti időkre, volt összefogás. És ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk.
Az új gát 30 ezer ember és több fontos ipari létesítmény, valamint Komárom és almásfűzítő biztonságát szolgálja majd. A tervek szerint jövő augusztusra készül el.
Nagyszabású panelház felújítással folytatódhat a rezsicsökkentés. Jelentette be László Tamás, fideszes országgyűlési képviselő, a kormánypárt rezsicsökkentésért felelős politikusával, Németh Szilárddal közösen tartott sajtótájékoztatón. A főváros 15. kerületi polgármestere elmondta, az önkormányzat 1400 lakást már felújított. Ezeket hőszigetelte, ami legalább 60%-os energia megtakarítást jelent az ott lakóknak. A kormánypárti képviselő hozzátette, a panel felújítást így akár negyedik rezsicsökkentésnek is lehet majd nevezni.
Egy kifejezett megváltás mindenkire vonatkozik, és egy azonnali eredményt hoz. A folytatása az a nagyszabású panelfelújítás lesz, amit én úgy gondolom, hogy negyedik rezsicsökkentésnek lehet majd nevezni, és hogyha ilyen minőségű felújításokat fogunk végezni, akkor a lakótelepen élők hatalmas reményt kapnak ezáltal.
Az MSZP szerint a Fidesz már a 2010-es választások előtt is megígérte a választóknak, hogy folytatják a panelprogramot, majd kormányra kerülve leállították azt. A párt közleménye szerint a Mesterházi kormány folytatni fogja a leállított lakásfelújításokat. Kívülről támogatja a baloldali szövetséget Bokros Lajos pártja, tegnap írták alá az erről szóló megállapodást. Mesterházy Attila ugyan kizárta, hogy együttműködésüknek hatása lenne a baloldal gazdaságpolitikájára. A volt pénzügyminiszter azonban azt mondta, van közös programpontjuk. A liberális Fodor Gábor a ma reggelben kiemelkedő politikai szereplőnek nevezte a volt pénzügyminisztert. A fideszes Kósa Lajos viszont azt mondta, összeállt a nagy megszorítás csapat.
Ennyi közelebb?
Igen, így megfelelő közösen.
Ennyi közelebb, tessék.
Tegnap állapodott meg arról Mesterházy Attilával Bokros Lajos, hogy pártja, igen, a Modern Magyarországért mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban.
Nem kértünk, és nem is kaptunk sem listás helyeket, sem egyéni választókerületi jelöltségeket.
Bokros Lajos a Horn kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Többször belépett és többször ki is lépett az MSZP-ből.
Az első intézkedés az...
Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben, amit két héttel azután vezetett be, hogy pénzügyminiszter lett.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
Felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők akkor üdvözölték az intézkedéseket, Magyarországon viszont az emberek tüntettek a megszorítások ellen.
Fejlődési pályára állította a magyar gazdaságot.
Mesterházy Attila most azt mondta, országmentő csomag volt a Bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Mesterházy Attila kizárta, hogy a Bokros Lajossal való együttműködés hatással lenne a baloldali pártszövetség gazdaságpolitikájára.
Az összefogás pártjainak a gazdasági programja készen áll, készen van most már több hónapja, és ezeket a programpontokat összefésültük, így az ilyen típusú szakmapolitikai kérdésekre nem terjed ki ez a megállapodás.
Bokros Lajos viszont fontosnak tartotta kiegészíteni Mesterházy Attilát, és azt mondta, van közös gazdaságpolitikai programpontjuk. Úgy fogalmazott, a négy pontos megállapodás egyik része éppen a közös gazdaságpolitikai célokról szól.
Nem tudom megállni, hogy mielőtt az ön kérdésére válaszoljak, ne tegyek hozzá két mondatot ahhoz, hogy a gazdaságpolitikai alapvetés tekintetében van-e közös program, morzsa, szilánk, elem. Van. A hármas pont a következőképpen hangzik. Ésszerű, szakszerű, stabil, kiszámítható és becsületes gazdaságpolitikával visszaszerezzük a vállalkozók és a befektetők bizalmát.
A baloldali pártszövetség tagja, a liberális Fodor Gábor a ma reggelben elismerte, Bokros Lajost ellentmondásosan ítélik meg az emberek.
Ő egy olyan jelentős, kiemelkedő politikai szereplő volt azért a 90-es években, akinek ma is helye van szerintem egy ilyen együttműködésben.
Ahogy a kampány erősödik, hogy egyre hülyébb ötletek jönnek elő.
Smuk Andor, a szociáldemokraták elnöke viszont azt mondta, idézem, hülye ötlet, Mesterházy Attila és Bokros Lajos megállapodása.
Az ellenzéki térfél úgy néz ki, hogy ez a szövetség most sikerült megszerezni Bokros Lajost, akkor azt tudom mondani, hogy ez lelkük rajta.
Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke, a ma reggelben úgy fogalmazott, összeállt a nagy gárda.
A megszorítás csapatból Bokros Lajos minden megszorítás okatja, csak nem hiányozhatna, mert ez milyen dolog lenne. Hiszen Bokros Lajos nevéhez fűződik az első igazán jelentős megszorító csomag.
Bokros Lajos tegnap a megállapodás után azt mondta, sok mindenben nem ért egyet szövetségeseivel. Például nem értenek egyet azzal a jelentős mértékű korrupcióval sem, amely szerinte megágyazott a baloldal 2010-es bukásának.
Az MSZP szerint megbukott a Fidesz családpolitikája, így reagált Bangóné Borbé Ildikó arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 88.700 gyermek született, vagyis 1,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A Szocialista Párt elnökségi tagja szerint ez a Fidesz családellenes politikájának bizonyítéka. Hozzátette, még 2006 és 2009 között átlagosan csak nem 10.000-rel több gyermek született, addig mostanra sokan nem is vállalnak gyereket.
Ez mindent elárul arról, hogy mikor volt jobb a magyar családoknak. Az igazság az, hogy a Fidesz csődbe vitte a magyar családokat. Hiába hivatkoznak a gyermekek után járó adókedvezményre, ha azt a szerényebb keresetűek nem tudják igénybe venni.
Mutatta ki mondjuk megoldjuk című választási programját a Jobbik. Vona Gábor pártelnök a megélhetést, a rendet és az elszámoltatást nevezte a program három alappillérének, és hangsúlyozta, pártja megérett arra, hogy a kormányzati feladattal is megbirkózzon. Ehhez a szaktudása és a tisztessége is megvan. Vona Gábor az egyik legfontosabb kormányzati feladatnak a foglalkoztatás érdemi bővítését és a tisztességes megélhetést biztosító munkahelyteremtést nevezte.
Mi nem közmunkára, nem az elvándorlási statisztikák foglalkoztatási eredményként való elszámolására, hanem Magyarországon, magyar vállalkozások által, magyar embereknek tisztességes megéletés biztosító munkahelyeire alapozzuk a jövőt.
Húsvét után folytassuk a párbeszédet, ezt javasolja Orbán Viktor abban a válaszlevélben, amit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőségének küldött. A Mazsihisz február elején kérte a miniszterelnököt, hogy állítsa le a Szabadságtérre tervezett német megszállási emlékmű felállítását. Orbán Viktor írásában emlékeztetett rá, hogy február 15-én a választási kampány hivatalosan is elkezdődött, majd úgy fogalmaz, belátom, hogy a mostani pillanat alig alkalmas arra, hogy együttérzéssel és higgadtan mondhassuk el véleményünket egymásnak. A kormány fő szavai szerint az a veszély fenyeget, hogy idézem, a legnagyobb jó szándék mellett sem halljuk meg egymás hangját. Ezért javasolja, hogy a párbeszéd húsvét után folytatódjon. A levelet Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője juttatta el az MTI-hez. Egy tegnap megjelent kormány határozat szerint március közepéről május végére módosították az emlékmű megvalósításának határidejét. A Mazsihisz vezetősége azt közölte, tanulmányozzák a miniszterelnök levelét. A baloldali összefogás pártjainak közös közleménye szerint Orbán Viktor miniszterelnök leginkább saját maga felelős azért, hogy a magyarországi német megszállás 70. évfordulójához kapcsolódó események kampánytémává válhattak. A kormány egyértelmű álláspontja, hogy minden szélsőséges megnyilvánulást vissza kell szorítani, és ennek érvényt szerez a mindennapokban is, mondta a belügyminiszter a Jeruzsálemi Yad Vashem intézet világigaza kitüntetése és a Magyar Bátorságért érdemjen átadási ünnepségén. Az elismeréseket 8-an vették át, olyan nem zsidó származású emberek, akik a vészkorszak idején mentették az üldözötteket. Pintér Sándor hangsúlyozta, a kormány fontosnak tartja az emlékezést a holokauszt áldozataira. Ezért is nyilvánította 2014-et holokauszt emlékévvé. Hozzátette, nem csak a megemlékezés fontos, fel kell lépni minden olyan törekvéssel szemben is, amely veszélyezteti a demokratikus társadalmat, az emberi és szabadságjogok érvényesülését.
Minden szélsőséges megnyilvánulást vissza kell szorítani. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt nem csak nyilatkozatokban, a jogszabályok alkotásban tettük és tesszük meg, hanem érvényt szerzünk ezen elveknek a mindennapok során is.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!